A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Zsidai Zoltánról, gasztronómiai szakértővel, a Zsidai Gasztronómiai Csoport vezetőjével, és gasztronómiáról, éttermekről beszélgettünk, és az jutott eszembe, hogy vajon meg lehet azt fogalmazni, hogy mitől is jó egy étterem, hogy ott jól főznek, ott jó az étlap, ott jókat lehet enni, pusztán ennyi a képlet, vagy ennél azért bonyolultabb és összetettebb?
Hát nézhetjük így is, hogy igazából ennyi, de valójában ahhoz, hogy ennyi legyen, ahhoz ez egy nagyon összetett képlet. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy étterem igazán fenntarthatóan élményszerű legyen, és fenntarthatóan sikeres legyen, ahhoz nagyon-nagyon sok apró faktornak kell stimmelnie, aminek a konyha az csak egy nagyon fontos szegmense, de nagyon fontos a konyha is nagyon sok faktorból áll össze, milyen az alapanyag használat, milyen a gazdálkodása a konyhának, milyen a gépesítése, milyen az energia felhasználása, milyen a konyhai környezet, milyen a humán politika, mennyire van karrier lehetősége a kollégáknak, milyen képzések vannak, ettől mennyire lesz boldog a személyzet egy étteremnek, milyen a szerviz az innen jön, ugye, hogyha boldogok a kollégáink, ha én gondoskodom a kollégáinkról, hogy boldogok legyenek, és tanultak legyenek, és képzettek legyenek, és érdekeljék őket az étteremnek az ételei, és értsék a kínálatot, akkor lesznek boldogok a vendégek is, mert akkor olyan szervizt fognak kapni, amit máshol nem kapnak meg. Fontos a környezet, milyen a dizájnunk, hol vagyunk, milyen a portánk, milyen a tisztaság, a rend, a bejárat, milyen a világítás, milyenek az illatok, milyenek a fények, tehát annyi pici faktor van.
Ha megnézzük például az önök éttermeit, ugye a Zsidai csoporthoz több mint 10 étterem tartozik, és aztán külföldön is van két hely, ugye már Bécs, illetve a spanyol tengerpart, ahol üzemeltetnek éttermet. Például egy étteremnyitásnál mi a szempont? Ez mennyire helyspecifikus egyáltalán, és hogy ott azon a helyen milyen éttermet csinálnak. Nyilván nagyon más mondjuk a Gosdú udvarban egy éttermet nyitni és egy éttermet vinni, és más a budai várban.
Igen. Hát erről a közgázon volt egy tantárgyam is, ami erre a kérdésre egy szemeszterben válaszolt. Abszolút. Nagyon sok mindentől függ. Az egyik fundamentum, hogy az étterem tulajdonos mit hoz magával. Tehát, hogy mi a vágy, mit szeretne valaki megvalósítani.
De ez például hely specifikus? Tehát ez az adott helyhez kapcsolódik? Tehát,
hogy kapcsolódni ez fog, mert hogy valamit én hozok. Nekem van egy bizonyos álom szettem, amivel jövök, hogy én engem mi érdekel, és mit szeretnék ebben a világban létrehozni. És utána jön egy konkrét lehetőség, és ha van egy konkrét lehetőség, annak a konkrét lehetőségnek van egy címe, annak van egy épülete, annak az ingatlannak vannak sajátosságai, annak a környéknek vannak vendégei, vannak versenytársak, vannak közlekedési szempontok, tehát az a helyszín, ami van, az abszolút meghatározó, hogy egyáltalán ott mit lehet csinálni. Mondjuk ott a Gosdúdvar környékén viszonylag ritkán sokat szokott sikerülni mondjuk egy fine dining éttermet megvalósítani, ahogy mondjuk a nem tudom, valamint ezt szuper elegáns környéken, vagy egy lakókörnyéken, mondjuk a budai kertvárosban ritkán szokott mondjuk egy diszkónak a nyitása sikerülni.
Tehát igen, nagyon ez fontos, egyértelmű, hogy... de az, hogy például ázsiai konyha legyen, vagy magyar konyha, újra gondolt magyar konyha.
Az már attól függ, hogy egyrészt mit hozunk, és én mit szeretnék megvalósítani, másrészt attól, hogy az a környék, ahol én vagyok, ott egyébként van-e ilyen kínálat. Másrészt a vendégek úgy gondoljuk-e, hogy erre a kínálatra vevők lesznek. Mi például, amikor a Gosdúdvarban megnyitottuk a Spiller Shanghai-t, akkor annak az ázsiai mi voltából nagyon sokat vissza kellett venni, mert bár nagyon színes és nagyon színes a vendégkör, a magyar vendégkör is és a külföldi vendégkör is, mégis azt láttuk, hogy annyira az ázsiai konyha iránt még nem nyitottak az emberek, mint mi gondoltuk. Ez egy olyan dolog, hogy az ember mindig elemez, és próbál előre gondolni, de benne, tehát tisztában kell azzal lennünk, hogy nem lehet hibátlanul előre megbecsülni mindent, és készek kell legyünk változtatni, és alakítani azokon a kis koncepciókon, hiszen a végén a vendég az, aki...
És e tekintetben például Pesten és Budán van különbség?
Persze.
Azért is kérdezem, mert például ugye a Gosdú udvarban ott van a Spiller,
igen,
Pesten, és aztán éppen a napokban nyílik a Spieler Buda.
Igen.
A kettő között van különbség? Mert hát,
a kettő között nagyon nagy különbségek vannak, és lehet, hogy a Spieler Buda a Marbella-i Spieler Beach Clubhoz sok esetben közelebb áll, mint a belvárosihoz, de közben nem. Tehát a Spielernek van egy személyisége, van egy lelke, ami az egész helyet át sugározza, de természetesen a vendégkör nagyon, nagyon más, a kontextus nagyon más, egész más a turisztikának a mixe. Ugye a Gosdudvarban van egy nagyfokú turizmus, a budai hegyvidéken ez viszonylag ritka, tehát ez nagyon, nagyon sok mindenben más, és mi is azt reméljük, hogy nagyon jól átgondoltuk, és nagyon jól megbecsültük, hogy mi lesz az, ami tetszeni fog a vendégeinknek, de...
Ez azt is jelenti, hogy más az étlap is?
Teljesen más az étlap, igen, de hozza azokat a, ugye ez egy ilyen best of kedvencek gyűjteménye a rusztikus pizzától, a hamburgereken át, a superfood és ilyen egészséges saláták, de itt már például vannak nagyon komoly nagy csontos sztékek, 1,5 kilós Porterhouse és T-bone sztékek Amerikából, Ausztráliából, Argentinából, tehát hogy van egy olyan választék például, amit a Gosdudvarban nem gondolom, hogy működne.
És a külföldi étteremnyitás, ott mik a szempontok? Ugye említettük Bécset és a spanyol tengerpartot, ezek egyébként pusztán üzleti alapú, üzleti profilú terjeszkedések, vagy azért más is van e mögött?
Ugye ez egy nagy álom és egy nagy lépés minden cégnek, főleg egy családi cégnek az életében, hogy hirtelen nemzetközi szintére lépünk, és ez a nemzetközi esedés, ez ugye elindult nálunk már egy olyan 5-6 éve, amikor először elkezdtünk a Kempinskivel együttműködni itthon, és bekerültünk egy nemzetközi vérkeringésbe, és utána elindult, amikor a Jamie Oliverrel elkezdtünk együtt dolgozni 3 éve, és megnyitottuk az első éttermünket együtt a Budai Várban. Ez egy nagyon fontos dolog, és úgy éreztem, hogy nagyon kell a mi cégünknek az, hogy ahhoz, hogy folyamatosan meg tudjunk újulni minden szempontból, nem csak konyhailag, hanem üzleti szemlélet, világszemlélet szempontjából, ahhoz kell az, hogy a kollégáim is, meg én is folyamatosan be legyünk kötve a nemzetközi vérkeringésbe, és együtt kelljen működjünk. A kollégáim járnak éttermeket nyitni Jamie Oliverrel, Dubajtól, Nizzáig, Amsterdamba, mindenfelé, ami viszonylag ritka, tehát hogy alapvetően kontinentális Európában nem nagyon vannak olyan multibrand, multikoncept étteremcsoportok, mint a miénk. Tehát van olyan étteremcsoport, akinek van egyfajta éttermünk, Vapiano, és akkor csinálnak 100-valahány Vapianót a világban, de olyan étteremcsoport, ami nemzetközi szinten működik különböző étterem koncepciókkal, olyanok az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában vannak, de kontinentális Európában, mondjuk Svájcban van egy 110 éves családi cég, a Bindelláik, akik hasonlóan működnek, de hogy ez viszonylag ritka, és itt abszolút egy fontos lépés volt az, hogy kilépjünk az országhatárról, és Bécsben is megnyissuk az első éttermünket, ami most pont.
De akkor ez inkább egy ilyen nemzetközi kitekintés, és egy nemzetközi tapasztalatszerzés, és nem arról van szó, hogy a magyar gasztronómiát vinni külföldre.
Én azt gondolom, hogy hosszú távon benne lehet az is. Igazából a magyar gasztronómia, tehát inkább a mi szemléletünket szeretném vinni, azt, hogy egy adott környékhez hozzáadjunk. Tehát mi mindig akkor nyitunk éttermet, és akkor hozunk létre valami újat, amikor azt gondoljuk, hogy értéket tudunk teremteni. Csak azért nem nyitunk egy éttermet, hogy nyissunk még egy éttermet, mert ez nem egy nyilvános cég, nincsenek intézményi befektetők, nincsen növekedési nyomás, kizárólag a belső hajtóerő és kreativitás az, ami hajt minket, és azt gondoltuk, hogy Bécsben Jamie Oliverrel tudunk egy olyat mutatni annak a városnak, ami egy fontos első lépés lesz ahhoz, hogy egy kicsit mi megmutassuk, hogy mi Budapestről, én itt nem is inkább annyira a magyar gasztronómiát, hanem itt már Budapestet hangsúlyoznám, hanem ez a budapesti új gasztronómia és élmény, amit Budapesten létrehoztunk, azt hogy tudjuk egy kicsit Bécsbe elvinni, és hogy tudjuk megmutatni, hogy lehet a 21. század szerint egy kicsit
szigorú megújulni. És nagyon kemény itt a feltételrendszer, például Jamie Oliverrel együttműködve, azt tudjuk, hogy ott azért különösen kényes az ő cége az alapanyagokra, az alapanyagok igen. minőségére, de hát még a fenntarthatóság is egy fontos szempont, de akár az állatvédelem is, ami mondjuk érdekes, mert hogy azért egy konyhán mégiscsak állati eredetű termékekkel dolgoznak. Tehát azért nagyon szigorú követ körülmények és feltételek vannak.
Igen. Fontos azt tudni, hogy Jamie Olivernek nem azért van étterem csoportja, mert hogy anyagilag ez egy fontos pillére lenne a cégének. A Jamie-nek a különböző média működései, illetve az ilyen licencia együttműködései az, ami igazából a pénzügyi hajtómotorja az ő cégcsoportjának. Az étterem csoportnak inkább egy küldetés jellege van, és a küldetés kettős. Az egyik az az, hogy megmutassuk, hogy milyen etikus módon is lehet éttermeket működtetni, és nemzetközileg sikeresen vinni. A másik, hogy megmutassuk, hogy ez mit is jelent, és hogy hogyan lehet fenntartható módon éttermeket üzemeltetni, amihez nagyon fontos, hogy az egész alapanyag ellátást és az egész mezőgazdaságot egy kicsit fenntarthatóbb alapokra helyezzük. Ezért van az, hogy a Jamie-nél kizárólag fenntartható forrásból származhatnak az ételek, ezért van az, hogy nem lehet szabadon, vadon halászott halat nem lehet adnunk, csak vagy horoggal fogott halat, vagy tenyésztett halat. Ugyanakkor kizárólag tiszta alapanyagok lehetnek, tehát nagyon hosszú a listája azoknak a vegyszereknek, amiket nem lehet használni, nem lehet antibiotikumot használni, egy csomó mindent nem lehet használni, mert szeretnénk tiszta, becsületes alapanyagokat enni, ami rögtön a haltenyésztésnek rögtön beszűkíti a szóba jöhető farmokat. A harmadik pedig az állatokkal való méltó bánásmód, ami azt jelenti, hogy olyan körülmények között tartsuk az állatokat, amíg élnek, és olyan módon kerüljenek az állatok levágásra, ami alapvetően tisztességes és fair. Tehát, hogy semmi szükség nincs arra, hogy az ember egy szörnyetek módján bánjon az állatokkal. Egyébként az élelmiszer minőségén is meglátszik, tehát alapvetően egy boldogan töltött évek után és egy stresszmentes vágásból kikerülő állatnak jobb a húsa. Igen. És ebből rögtön fakad az egyik nagy trend, ami egyébként a következő években meghatározó lesz, hogy egyszerűen vissza kell szoruljon a hús, az állati eredetű alapanyagoknak az aránya az étkezésünkben, és a növényi
ez
eredetű alapanyagoknak.
Ez egyébként trend most a nemzetközi gasztronómiában?
Igen. Én azt látom, hogy most nagyon-nagyon komoly változások előtt van a gasztronómia. Az elmúlt, így kezdtük a beszélgetést, hogy az elmúlt 10-15 évben óriási divatja lett a gasztronómiának. Tele van a tévé különböző versenyekkel, főzőműsorokkal, szakácskönyvekkel, tele vannak a könyvesboltok, tényleg mindenki érdeklődik a gasztronómia iránt, és ez nem fog csökkenni, hanem ennek a jelentősége valójában csak nőni fog. A következő 10-15 évben sokkal nagyobb változáson fog átmenni a gasztronómia, mint az előző 50 évben. Hiszen olyan változások indultak meg, amik komoly földrészek szétválásához hasonló változásokat fog hozni a gasztronómiában. Az egyik ilyen nagyon fontos változás az a növényi alapanyagoknak a térhódítása, és az állati alapanyagoknak az arányban való visszaszorulása, ami nagyon egyszerű módon szükséges és életbe vágó, hiszen a világ egyik legnagyobb széndioxid kibocsátása az a mezőgazdaság és konkrétan a marha tenyésztés. És ugye, ahogy fejlődnek az olyan szegényebb keleti országok, mint Kína meg India, ha ők ugyanebben az arányban akarnak majd elkezdeni hús fogyasztani, mint a nyugati ember, akkor konkrétan el fog pusztulni a bolygónk. De az a jó hír, hogy van megoldás. Tehát, hogy a megoldás pedig nem az igazából, amit a vegetáriánus éttermek jelöltek ki itt az elmúlt években, hogy az ember olyan, mintha bemenni egy ilyen buddhista szentélyben, narancsárga falak, meg függönyök, meg buddha szobrok, tehát hogy nem ez az irány, hanem az ember igazából észre sem veszi, hogy nem fogyaszt húst. Tehát, hogyha egy megfelelő vegetáriánus étel, vagy egy megfelelő zöldség alapú étel, az nem olyan, hogy na, én akkor szeretnék enni egy zöldség alapú ételt, hanem én szeretnék enni egy nagyon jó ételt, és egyébként ebben az ételben nem volt hús. De nem tűnik föl, mert az étel teljes és teljes élményt ad húsmentesen is. Az, hogy ez miért nem nagyobb arányú ma, és miért lesz nagyobb arányú, ennek nagyon egyszerű oka van. Évszázados kultúránk, gasztronómiai kultúránk egész Európában alapvetően húsra épült, vagy állati eredetű, nem csak húsra, hanem az állatnak a különböző alkatrészeire épült, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan lehet azt a zöldség alapú, azokat a zöldségeket, vagy nem állati eredetű alapanyagokat úgy elkészíteni, hogy egyébként boldogok legyünk vele, és teljes értékűen tudjunk táplálkozni. Fehérje, pótlás és egyéb szempontból teljes értékű ételeket tudnak alkotni, és én találkoztam most egy szenzációs generációs barcelonai központú családi céggel, a srácnak nagyon hasonló a háttere, mint nekem, ő is később szállt be a családi cégbe, ők vegetáriánus éttermekkel foglalkoztak a szülők, és létrehozott egy fantasztikus kis étteremcsoportot Barcelonában, és elképesztő, hogy milyen csodálatos ételeket készítenek, teljes mértékben húsmentesen. Fel se tűnik az embernek, egy húsimádónak, mint én, sem tűnik fel. Tehát ez az egyik kulcstrend egyébként, ami
ezek most az alapanyagok tekintetében a várható változások, de nyilván jön változás konyha technikát, technológiát tekintve is. Igen. Ugye itt rendre vannak hullámok és gasztronómiai divatok. Hát emlékezzünk vissza a 70-es években indult világhódító útjára az új konyha, a nouvelle cuisine, aztán jöttek különböző áramlatok vagy gasztronómiai divatok. Talán a legnagyobb ívű volt a molekuláris gasztronómia. Mégis mi lehet technológia vagy technika, konyhatechnika tekintetében a következő évtizedek perspektívája?
Én azt gondolom, nem is igazából a konyhatechnikára fókuszálnék, a konyhatechnológiákban folyamatosan vannak fejlődések, általában ezeknek egyébként totálisan évszázados gyökereik vannak, tehát a szuvidolás is valójában a konfitálásnak egy modern, gazdaságos és egy sokkal rugalmasabb módja. A legnagyobb, a növényi alapanyagok mellett a legnagyobb változás az, hogy alapvetően a táplálkozás jellege és az éttermeknek a jellege és a technológia miatt ketté fog szakadni. A technológia alatt értem a digitalizációt, értem a robotizációt, és értem a tudományos, technikailag engineerelt ételeket. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan étkezések, ahol az ember egyszerűen csak táplálkozni akar, fizikai szükségleteit szeretné kielégíteni, és ezeket különböző módokon lehet megoldani. Az egyik az, hogy olyan összerakott, tudományosan megkonstruált ételeket adott esetben kis folyadék formájában viszünk be, ami tökéletesen az én genetikámnak és az én szervezetemnek szükséges anyagokat tartalmazza, a megfelelő mértékben, a megfelelő kalóriamennyiségben, hogy gyakorlatilag a testtömegem ne változzon, és egyébként mindent megkapjak, amire szükség van, és egy csomó esetben ezzel teljesen jó lesz.
Ez egy kicsit olyan, mint egy utopisztikus
történet. Egy kicsit utopisztikus, de ezek sem már
szenzációs. Az élmény, amiről beszéltünk, a gasztronómiai élmény.
És ezen a vonalon van ez az utópia, tehát ez csak egy szegmense, tehát ez abszolút jön, meg ez van. Tehát, hogy ezeket lehet kapni, ezeket a termékeket, és ezek már egészen komoly cégekké fejlődnek a világban. A másik az, hogy a robotizáció miatt, mondok egy példát, a Domino's Pizza elképesztő pénzeket investált az elmúlt 5-6 évben technológiába, és én nem hiszem azt, hogy 5, de még 10 éven belül biztos nem fog senki pizzát házhoz rendelni, vagy olyan pizzát kapni házhoz rendelve, ami az ember hozzányúlt volna. Tehát, hogy tökéletesen megvannak azok a gépek, amik azt a pizzát, vagy azt a közönséges fast food hamburgert, mint ami egy McDonald'sban van, azokhoz nem kellenek emberek. Tehát, hogy azokat a termékeket egy gépbe bekerülnek az alapanyagok, és azokat egy gép fogja előállítani, az ember egy képernyőnél megrendeli, vagy a telefonján megrendeli, amit szeretne, és egy ilyen étteremben gyakorlatilag mérnökök fognak dolgozni, akik azért vannak, hogy a gép működjön és ne romoljon el, és ezeket a nagyon egyszerű, kicsit műanyag jellegű ételeket, ezeket teljes mértékben gépek fogják előállítani, hiszen olyan árelőnnyel dolgozik egy gép, amivel nem tudja az élő munka felvenni a versenyt, és ezért mondom, hogy ketté fog szakadni, lesznek olyan étkezések, ami teljes mértékben ezek a szuper hatékony, alapvetően robotkonyhák, meg ilyen megdizájnolt ételek fogják uralni, és a másik oldalon az éttermeknek az élményszerű, a társasági életszerű aspektusa sokkal jobban fog erősödni, tehát igazából az élményszerű, nagyon átgondolt, sokdimenziós éttermeknek a jelentősége fog nőni, és igazából azok az éttermek lesznek a legnagyobb gondba, akik igazából valahol ott vannak középen, hogy van is jó étel, de nincs nagy élmény, tehát hogy ezek az ilyen kis egyszerű helyek, ezek ki fognak szorulni, mert az emberek mindig keveset szeretnének fizetni, és annál kevesebbet fizetni, mint egy olyan helyre, ahol nem dolgozik ember, nem lehet. A házhoz szállító cégeknek ebben egy nagy szerepe lesz, tehát ők az egyik fő gyilkosa igazából az éttermeknek, akik már Londonban próbálkoznak már ilyen konténerkonyhákkal, és mondom, minden a következő lépés igazából a gépeknek és a robotoknak az alkalmazása. De vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember egyszerűen házhoz akar valami nagyon egyszerű ételt szállítani. Nyilván egy házhoz szállított ételnek a minősége az meg se tudja küzelteni egy éttermét, illetve élményben semmit nem kap az ember egy étteremből, hiszen az étterem az egy multidimensionális élmény, amit házhoz megkapok egy dobozban, az pedig alapvetően jó esetben hasonlít egy pizzára, rosszabb esetben mondjuk egy tészta ételnél inkább egy ilyen glutén csomag.
Gasztronómiai jövőről, vagy jövőképről, vagy ha úgy tetszik, utópiáról beszélgettünk az elmúlt percekben, de van nekem egy személyes megjegyzésem, amit hát persze abszolút laikusként, mondjuk enni szerető vendégként én úgy látom, hogy legalábbis itthon a mostani gasztronómiai trendeket tekintve, hogy talán haladunk az egyszerűsítés, vagy az egyszerűbb, majdnem hétköznapi, szinte anyukám főzte jellegű ételek felé, a bonyolult, vagy a nevében is már valami bonyolultságot feltételező ételeket, talán mintha kezdenék felváltani az egyszerűbb ételek, vagy az egyszerű fogások, gondoljunk csak mondjuk Szél Tamás gulyás levesére, ami persze azért nem olyan egyszerű, és nem olyan, mintha anyukám főzte volna, vagy a rakott krumpliára, illetve arra, hogy például Szél Tamás, aki mégiscsak a legsikeresebb hazai séfnek mondható, már nem a két Michelin csillagos Onyxban keresi a kihívást, hanem egy jóval hétköznapibb közegben a belvárosi piacon, illetve most már egy másik étteremben is, de hogy mintha azért az egyszerű formák felé haladnánk. Hogyan látja ezt?
Ahogy a gasztronómia fejlődik, és ahogy az emberek ennyire többet tudnak a gasztronómiáról, és egyre többet próbáltak, úgy fejlődik az embereknek is az ízlése, és úgy tisztul le az ízlése. Én azt gondolom, hogy ez a számos területen, az öltözködésben, a dizájnban is egyszerűen egy idő után eljut az ember oda, hogy már túl van azokon a barokkos túlzásokon, amiket sok esetben még igényeltek a vendégek, és most már egy tisztességes minőségi alapanyagnak az ízére vagyunk egyszerűen kíváncsiak. Egyszerű, tiszta, nemes, becsületes ételekre vagyunk kíváncsiak, és ez nem feltétlenül könnyebb megvalósítani, mert nyilván mélységében azért nagyon sokat lehet menni, tehát egy kevés alkotóelemből álló étel is tud lenni nagyon komplex azáltal, hogy azért lehet sokat kísérletezni az előállítás folyamatában. Egy steaket azért nagyon sok fázisban is el lehet készíteni. Én például serpenyőben és sütőben készítem a steaket, és olyan sokat foglalkozok vele, és annyit nyúlok hozzá, meg pihentetem, meg ide teszem, meg oda teszem, hogy az annál sokkal összetettebb, mint ahogy sokan elkészelik, hogy a grillrácsra feldobom, aztán megfordítom, és aztán készen is van. Tehát, hogy ahhoz, hogy mélységeket tudjunk kapni egy egyszerű ételtől, ahhoz azért ott nagyon sok kalandozási út van még előttünk.
A gasztronómia és vendéglátáshoz mindenképpen kapcsolódik a turizmus, és ez már ugye a gazdaság vagy a GDP oldaláról is fontos szegmens. Mi az, ami már e tekintetben jól működik, hol vannak még akadályok vagy nehézségek?
Én azt gondolom, hogy fantasztikusan fontos lépések történtek meg ahhoz, hogy fenntartható módon a hazai gasztronómia fent tudjon maradni és fejlődni tudjon. Azzal, hogy az ÁFA környezetét egy első lépéses rendezése megtörtént ennek, az egy nagyon fontos lépés volt ahhoz, hogy például egy katasztrófát elkerüljünk, hiszen a munkaerő hiány és a munkabér emelkedés fizikailag nem tudott volna tragédia nélkül lezajlani itt az elmúlt két évben, hogyha nem jár azzal, hogy az áfa, az ételekre vonatkozó éttermi áfa az lecsökkent 9%-ra. De még így is a nemzetközi összehasonlításban a közvetlen európai versenytársainkhoz képest még így is egyébként hátrányban vagyunk. Majdnem mindenben felzárkoztunk, tehát hogy ingatlan bérleti díjak, a gépek berendezések Nyugat-Európából jönnek, az alapanyagok sok esetben importból származnak, tehát hogy nyilvánvalóan, hogyha magasabb az adózásunk, és alacsonyabb az árbevételünk, és egyébként a költségbázisunk sok esetben energiaköltségén költségeink jóval magasabbak, mint mondjuk Ausztriában. Igazából a munkabér az egyetlen, ahol ez még leképeződik, és ha azt szeretnénk, hogy a munkabéreink még inkább tudjanak felzárkozni Nyugat-Európához, bár én azt gondolom, hogy most vásárlóerő arányosan nagyjából egy vezető budapesti étterem azt nyújtja az dolgozóinak, mint egy vezető bécsi étterem, akkor az nagyon egyszerű, az árbevételt kell növelni, és a költségeket kell tudni csökkenteni, és itt az adók azok, amivel igazából legalább azonos, ha nem is versenyelőnyt lehet biztosítani a hazai szektornak, mert ahhoz azért komolyabb csökkentésekre volna szükség, de legalább ki lehet egyenlíteni a versenyt, és akkor mondjuk a 10-20%-os osztrák adóhoz akár lehetne közelíteni. Sok fejlesztési pénz fog most a vidéki turizmusba belemenni, szálláshely fejlesztésben, ezek mind nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, és azt a pozitív trendet, aminek a nyomán ma Budapest tényleg menő. 20 éve, ha az ember elment az Egyesült Államokba, és mondjuk egy olyan városba, ami New York vagy Boston, azt mondta, hogy Budapestről jövök, akkor ugye az emberek megkérdezték, hogy mondjuk az melyik államban van. Idén nyáron Bostonban nem találkoztam olyan emberrel, aki nem tudta volna, hogy hol van Budapest, hanem nem azt mondta volna, hogy éppen most voltam ott, vagy most készülök oda, vagy a nagymamám most volt ott, vagy lesz Nász úton a valamilyen rokona. Tehát, hogy ez egy brutális változás, és megint csak nagyon rövid időn belül. De ahhoz, hogy ezt a változást és ennek nyomán jelentkező érdeklődést és keresletnövekedést megfelelő módon tudjuk kihasználni, ahhoz nagyon sok lépésre van szükség ahhoz, hogy a turisztika által termelt GDP az úgy tudjon nőni, értékben úgy tudjon nőni, hogy lélekszámban ne nőjön azonos módon. Tehát felfelé kell mozduljunk egy kicsit, ide látogató turisztikai szegmensekben el kell mozduljunk a nagyobb, magasabb hozzáadott értékű szegmensek felé, konferencia turizmus, minőségi, polgári turizmus, akiknek szüksége van az operaházra, a zeneakadémiára, a műpára, azokra a kulturális programokra, akik értékelik ezeket a múzeumokat, akik egy kulturális turista, vagy egy konferencia turista, az több GDP-t termel Budapestnek, mint 15 brit buli turista. Szükség van rájuk is, az is egy szegmens, tehát minden szegmensre szükség van, de muszáj, hogy ne legyünk félábúak, és ne csak a buli turizmuson álljon Budapestnek a turizmuson, hanem fejlesszük mellé az összes többit is, amivel azt érjük el, hogy igazából nagyon kicsi volumenszám, lélekszám, látogatószám növekedéssel egy sokkal nagyobb értékbeli növekedést tudunk elérni.
Az elmúlt órában Zsidai Zoltánról, gasztronómiai szakértő, a Zsidai Gasztronómiai Csoport vezetője volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is.